Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, olyan jó volt újra és újra megvallani ezzel az énekkel, hogy amit te teszel, az mind jó. Olyan sokszor szembesültünk már azzal, hogy amit mi teszünk, abban mennyi rossz, mennyi fájdalom, mennyi keserűség van. Olyan sokszor éltük már át azt, hogy azok, akiket szerettünk, akikben bíztunk, akiktől sok jót vártunk, nem mindig azt adták nekünk, ami javunkra lett volna. A te ígéddel együtt valljuk, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javát munkája, akiket te elhatározásod szerint elhívtál. Köszönjük, hogy te hívtál el most bennünket is. Elhívtál a veled való közösségre, és köszönjük, hogy most erre a napra is elhívtál minket, hogy itt a templomban, vagy a képernyő előtt, de lelki közösségben legyünk, és halljuk azt, amit te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy jó az, amit te készítettél. S ha sok minden fájdalmas dolog történik is körülöttünk, olyan jó rád tekinteni és megvallani, minden tőled van a mi életünkben, s minden a javunkat munkálja. Add, hogy átéljük ezen a mai napon újra ezt, s add, hogy magasztaljunk téged mindezért. Amen. Akik látták a plakátunkat, amelyel hirdettük ezt a mai alkalmat, azok láthatták, hogy az alap gondolat, az alap mondat, amely az egész napunkat így vagy úgy végig kíséri, átjárja, Jeremiás próféta könyvéből származik, Jeremiás próféta könyvének 33. részéből. A 6. vers 2 szavát írtuk ki a plakátra, most én a teljes verset felolvasom. Így szól az Úr: én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. És azt a két szót emeltük ki: meggyógyítom őket. Emlékezetes maradt számomra az a nap, amikor kiderült, nagyon rövid idő alatt kiderült, hogy ott van a vírus a szervezetemben. Alig egy nap, tulajdonképpen szinte csak pár óra telt el az első jelektől, egészen a szinte bizonyosságig. A teljes bizonyosságot persze az orvosi diagnózis mondta ki, amelyre várni kellett egy-két napot, de már tudtam annak a napnak a végén, hogy mi az, ami leütött a lábamról. Pedig eleinte próbáltam magyarázkodni. Annyi minden lehet. Egy kis láz, fáradtság, a végtagok gyengesége, az, hogy nem tudok fölkelni az ágyból. Mennyi minden lehet, nem kell egyből a legrosszabbra gondolni. Aztán a valóság egyre tagadhatatlanabbá lett, és a zavarodottság egyre inkább meghatározta a gondolataimat. Hová lettek az illatok? Aztán, amikor a szájamba vettem, meg beleharaptam abba a zamatos friss sárga répába, hogy lehet ilyen borzasztóan keserű? Soha ennyire keserű ízt még nem éreztem. A legrosszabb gyógyszer sem volt olyan, mint ez a nemrégen még olyan finom sárga répa. És aztán jöttek sorban a kínzó kérdések. Mi lesz, ha mindez így marad? Hogyan lehet élni ízek, meg szagok nélkül? Vajon valódi gyógyulás van ebből? És mi jöhet még? Akkor én már hallottam olyan történeteket, hogy milyen nagy mélységekben jártak azok, akik ezt a betegséget elkapták, sőt, az ismeretségi körben, a szélesebb ismeretségi körben volt olyan, akitől búcsút kellett venni ennek a betegségnek a folytán. Mi jöhet még? Tüdőgyulladás? Lélegeztetőgép? Esetleg egy leszázalékolt élet? Vagy a koporsó, a halál az ember élet útjának felén alig túl. És ahogyan egyre világosabb lett, vagy úgy tűnt a következő napokban, hogy talán súlyosabb tünetek nélkül keresztül megyek ezen a betegségen, bár azt is tudtam, hogy hirtelen romolhat, úgy a még kínzóbb kérdések, amelyekkel el kellett számolnom a lelkiismeretemben, vajon kiknek tettem tönkre meggondolatlanul az életét? Eszembe jutottak azok a tényleg csak másodpercek, amikor otthon hagytam a szájmaszkomat, és lementem a munkatársak közé, aztán egyből észbe kaptam, és rohantam vissza a szájmaszkomért, de vajon nem fertőzhettem-e meg valakit az alatt a pár pillanat alatt? Vajon kinek adtam tovább a halálos kórt? Nehéz volt megharcolni ezekkel a kérdésekkel, gondolva a szeretteimre, gondolva a veszélyeztetett korban levő édesapámra, gondolva a munkatársaimra, vajon kik kaphatták meg tőlem, ha esetleg továbbadtam. És ahogyan ezekkel a kérdésekkel küzdködtem, kezdtem egyre mélyebben érteni azt a bibliai képet, amely visszatér a Szentírásban, hogy miért hasonlítja Isten szava az istentelen létet, az ő rendjének az elhagyását, a bűnt, ahogyan a Bibliában olvassuk, miért hasonlítja a végzetes halálos betegséghez. Mennyi párhuzam van? Figyeljünk csak arra, amit az előbb a betegségről elmondtam. Mennyi ideig tart a magyarázkodás? Amikor mentegetjük magunkat, és megpróbáljuk meggyőzni magunkat is, másokat is arról, hogy nincs is akkora baj. Nem is arról van szó. Ilyen a természetem, ilyen az alkatom. Vagy ilyenek a körülményeim. Mindenki félreért engem. Valójában nincs baj velem. Senki más nem csinálná másképpen az én helyzetemben ugyanezt. Talán egyre kevesebb belső meggyőződéssel, és mégis időnként egyre határozottabban próbáljuk magunknak is, másoknak is ezeket a magyarázatokat átadni. Aztán ott vannak a csüggedés pillanatai, amikor átjár a keserűség, mint ahogyan a szájamat átjárta annak a sárga répának a keserűsége, amely minden édességét elveszítette. Már nem ismerjük az élet jó ízét. Már elvesztettük az illatát, és kiadhatná mindezt vissza. Kiadhatná vissza mindazt, ami az életet valóban életté teszi. És ugyanazok a kérdések kínoznak bennünket. Mindez így kell maradjon? Nincs remény a gyógyulásra? Vagy idővel talán még romlani is fog, amiben benne vagyunk? Láthattunk nem egy nyomorúságos sorsot, lelkileg összetört életet. Talán én is eljutok oda nem sokára, ahova ők jutottak. Mi védhet meg engem attól, hogy még súlyosabb legyen az állapotom? És aztán eljutunk ahhoz a kérdéshez is. Vajon ki mindenki szenvedi az én elrontott életem következményeit? A társam? A gyerekeim? A szüleim? A munkatársaim? A szomszédaim? Kinek az életét gyötri az, ami én belőlem árad? Valóban nagyon közel áll egymáshoz. Az, ahogyan megéljük ezt a betegséget, amikor belekerülünk, és marcangolni kezdenek bennünket a félelmek, a bizonytalanságok, a kérdések, és azt, amikor Isten lelke szembesít bennünket a bűnnel, amikor a lélek megmutatja nekünk, hogy mi a bűn valójában. És amikor legnagyobb az űrzavar, akkor megszólal egy csendes hang. És azt mondja, meggyógyítom őket. Annyira csendes, hogy csak egy valaki hallja meg. Ott a bibliai időkben Jeremiás próféta volt, aki ezt hallotta. Nem csoda. Mondhatnánk, az az igazi csoda, hogy ő meghallotta, olyan nagy volt az űrzavar körülöttük. Olyan nagy zűrzavarban éltek. A kor legkigyúrtabb, legerőszakosabb, legellenállhatatlanabb hadserege vette körül a várost, ahol voltak, Jeruzsálemet. Karanténban tartotta őket, ostrom alatt. Lélek az ajtón, a városkapun se be, se ki. Mintha Budapestet a legnagyobb nagyhatalom támadná meg, a teljes fegyverarzenáját fölhasználva, az a babiloni hadsereg, amely néhány évvel korábban Asszíriát, aztán Egyiptomot győzte le és pusztította el. És ebben a helyzetben, éppen ebben a fejezetben olvashatjuk, Jeruzsálem lakosai már maguk bontják le a saját házaikat, hogy a falat megerősíthessék, mert pontosan tudják, hogy mi lesz, ha a babiloni hadsereg betör a városba. Hogy milyen pusztítás, hogy milyen vérengzés, hogy asszonyaik, lányaik megerőszakolva, ők maguk vértócsába fagyva fogják megtapasztalni, vagy már meg se tapasztalják mindazt a rettenetet, ami vár rájuk. És akkor megszólal a csendes hang. És azt mondja, és Jeremiás hallja, meggyógyítom őket. Meggyógyítom őket. Egy valaki hallja meg. Az a Jeremiás próféta, aki dupla karanténban van, mert még be is zárták őt az ostromlott városba, fogságba vetették, nehogy hirdesse az Isten igéjét, mert ha hirdeti azt, akkor csak veszélybe sodorná a védekezőket, akkor csak kockáztatná az ostromlottakat. Egy valaki hallja meg, pedig mindenkinek erre lenne szüksége. Mindenkinek ott a városban, hogy meghallja, hogy elhiggye az Isten szavát, meggyógyítom őket. Két nagyon egyszerű üzenete van ennek a két szónak, amit itt olvasunk. Meggyógyítom őket. Nem is akarom túlbonyolítani, inkább csak aláhúzni ezt a két üzenetet. Az egyik Isten szándékáról szól. Isten szándéka az élet. Isten szándéka az egészség. Az egészséges élet. Az a vágya. Az az akarata. Az a döntése, hogy megőrizze és hogy visszaadja az életet. Az életet, amit tőle kaptunk, és amit olyan könnyen elvesztegettünk. Isten szándéka nem az ítélet. Még akkor sem, hogyha az ítélet is az ő kezéből jön, hogy érzékeltesse velünk annak a borzalmát. Azért, hogy fogadjuk el az ő gyógyító kezét bizalommal. Isten szándéka nem az ítélet, hanem az élet. Milyen világosan fogalmazta meg ezt Jeremiás fiatal kortársa, Ezékiel próféta. Érdekes módon az ő könyvének is a 33. részében olvassuk ezt a mondatot. Így szól az én Uram, az Úr. Életemre mondom, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Nem a halálát kívánom a bűnös embernek, hanem a megtérését és az életét, mondja Isten. Testvérem, ha olyat keresel, aki megérti a benned élő, benned tomboló zűrzavart, az indulataidat, a félelmeidet, amelyeket ezekben az időkben átélsz, ha olyat keresel, aki mindezek helyére békességet, reménységet, egészséget, örömöt, életet akar adni, akkor fordulj az élet Urához, fordulj az élő Úrhoz. Meggyógyítom őket. Ez Isten szándékáról beszél, és ugyanakkor megható módon, megerősítő módon, megújító módon beszél Isten erejéről, Isten hatalmáról. Mert hogy Isten nem azt mondja, hogy annyira szeretném meggyógyítani őket. Nem azt mondja, hogy bárcsak meggyógyulhatnának, ha tehetnék valamit érte. Hanem azt mondja, kijelentő módban, és ha Isten valamit kijelent, az megvalósul, azt mondja, meggyógyítom őket. Meggyógyítom. Milyen lenyűgöző erő van ezekben a szavakban. Hogy nem csupán azt mondja, hogy megváltoztatom a körülményeiket, és megszabadítom őket. Azt is véghez fogja majd vinni. Megszabadít bennünket. Szabadítót küld Jézus Krisztus személyében. De egy külső szabadítás mit érne, ha belül nem változna semmi? Miért jutottunk abba a helyzetbe, amiben benne vagyunk? Azért, mert belül van a baj. És ha megszabadítana minket, de belül nem gyógyítana, újra belekevernénk magunkat abba, amiből kiszabadított minket, kihozott minket. Azt mondja Isten, meggyógyítom őket. Az életük mélyére nyúlok, a szívükbe nyúlok bele. Meggyógyítom őket. A baj a szívben van, ezért azt fogom most orvosolni. Ez a gyógyulás egyedüli útja. És a Szentírás, Isten különleges bölcsessége, annyira egyértelművé, annyira világossá teszi a számunkra, hogy milyen elképesztő áron vitte véghez ezt a gyógyulást. Hogy milyen ára volt ennek a gyógyszernek. Időnként halljuk a hírekben, felbecsülni sem tudjuk a fejünkben azokat a dollármilliárdokat, amelyeket beleölnek, hogy kifejlesszék ennek a vírusnak a gyógyszerét. Isten sokkal nagyobb árat fizetett. Mert ahhoz, hogy gyógyulást adhasson nekünk, ahhoz egy vérkészítményre volt szükség. Ahogyan hallottuk néhány hónappal ezelőtt, hogy a ellen anyagot termelő ember vére valamit segíthet a betegek állapotán. Olyan vérre volt szükség, amely ellenáll a bűn rombolásával. Olyan vérre, amely ellenanyagot termel, tiszta, a kórokozó helyett az életet hordozó vérre, Jézus Krisztus vérére, Isten fia vérére. És az az Isten, akinek nem csak a szándéka volt, hogy meggyógyítson bennünket, hanem kijelentette, ez volt a terve, s véghez is vitte, odaadta fiát, Jézus Krisztust, hogy meggyógyítson bennünket. Hogy mikor lesz vége ennek a pandémiának, amiben benne vagyunk, nem tudjuk. Néhány hónappal ezelőtt, amikor tervezni kezdtük ezt a férfi csendes napot, de még néhány hete is abban bíztunk, hogy itt leszünk együtt sokan, és már úgy fogunk visszatekinteni rá, mint ami a végéhez közelít, vagy talán már le is csengett. Nem tudjuk, meddig tart. Ahogyan Jeremiás kortársainak is át kellett élniük, hogy 70 év nehéz fogság jött azután a rettenetes ostrom, és azután a hihetetlen pusztulás után, amelyet elgondolni sem tudunk. Hogy itt a Földön mikor állítja Isten helyre a dolgainkat, ezt nem tudjuk, de biztosak lehetünk, nem a koronavírusi az utolsó szó. Ahogyan nem is a bűni az utolsó szó. Az utolsó szó Istené. Azért az Isteni, aki azt mondja, meggyógyítom őket. És bizonyosak lehetünk, hogy meg is cselekszi. Megcselekszi, és elhozza azt, amikor ő vele együtt lehetünk ott, ahol már nem lesz betegség, ahol már nem lesz halál, ahol már nem lesz gyász, ahol már nem lesz fájdalom, ahol az ő ígérete szerint örök öröm koszorúzza a fejünket örökre. Mindazok, akik Jézus Krisztusban hiszünk, mindazok, akiket Jézus Krisztus, ez a csodálatos orvos meggyógyít, ott lehetünk gyógyultan. Így hallgassuk a mai üzeneteket is, mindaz, amit ő nekünk ajándékoz, az a gyógyulás, az ő kegyelmének a munkája az életünkben. Röviden válaszoljunk az ígére, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, felfoghatatlan számunkra az, hogy Te annak a betegségnek, amelyet talán csak időnként érzünk magunkon, mint ahogyan sokan a koronavírust azt gondoltuk, hogy milyen könnyen átvészelhettük, pedig halálos betegség, a bűnt magadra vállaltad helyettünk, minden következményével együtt. Köszönjük, hogy te bűnhődtél, hogy nekünk békességünk legyen, a te sebeid árán gyógyulhattunk meg. És köszönjük, hogy a te engedelmességed, a te tiszta szent véred, ha megmossa az életünket, akkor minket is meggyógyít. Gyógyulásra várunk. Kezedbe helyezzük most azokat, akik fizikailag betegek. Könyörgünk hozzád azért, hogy gyógyítsd őket. Add vissza a reménységüket, az egészségüket. Könyörgünk az orvosaikért, minden orvosért, aki most küzd keményen azért, hogy gyógyulást ajándékozzon azoknak, akik talán maguk sem bíznak már ebben. De könyörgünk mindannyiunkért, hogy a fizikai egészségünk mellett a lelki egészségünkről gondoskodjál. Vidd véghez, amit ígértél. Gyógyíts meg bennünket. Amen.